5. fejezetének 19. versétől szóló szakasz, a 30. versen bezárólag. Mert olyanokat mond el az Úr Jézus, amelyek az ő szívének is a belső titkai voltak. És megosztotta ezt a belső titkot azokkal, akik azért voltak mellette, hogy éppen olyan kapcsolatban legyenek vele, mint amilyenben ő volt az Atyával. Ezt olyan nehéz így kimondani, helyesebben kimondani könnyű, de átgondolni is. Egyszerűen képtelen az ember, nem tudom az értelmemmel átfogni ezt a kimondhatatlan kedvességet, szeretetet, az ajándékozásnak ezt a szentséges mennyei szándékát, hogy az Úr Jézus azt akarja, azt akarta és azt akarja, hogy akik benne hisznek, akik az övéi, olyan kapcsolatban legyenek vele, mint amelyre ő volt az Atyával. Még egyszer mondom, hogy kimondani is nehéz, de ezt még csak el lehet mondani, de átgondolni, és megpróbálni, megtapasztalni. Egyszerűen elnémul az ember. Jézus megmondta, hogy ő soha semmit önmagától nem tett. Hanem mindig figyelt, hogy mit tesz az Atya. Mi emlékszünk arra, hogy a Kánai mennyegzőben Mária hogy sürgette, hogy nincs bor. És a keményen mondta, hogy asszony még nem jött el az én órám, mert ő felfele figyelt. Amikor Lázár meghalt, akkor üzente, hogy akit szeret, beteg. És amikor megérkezik Lázárban, negyed napja van a sírban, ahol roppan melegre már bomlik. Mind a két lány testvér olyan merészen, tiszteletlenül, keséren odavetik, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Elkéstél. De az úgy is nem késett el, hanem várta, hogy mit tesz az Atya. És az Atya mutatta neki, hogy nem a beteget kell meggyógyítani, hanem a negyednapos halottat kell kihívni a sírból. Milyen csodálatos ez az Úr Jézus életében, ez a teljes egység Istennel, és ez a nagy alázat. Hiszen ő egyenlő volt Istennel. Olvastam, és hallottátok, hogy amiként az Atyának élete van önmagában, megadta a fiúnak is, hogy önmagában élete legyen. Szabaddá függetlenné lett Istentől, és önmagában hordozta az örök életet. És ennek a birtokával úgy megalázta magát, hogy semmit anélkül, hogy ne látnám, hogy mit tesz az én Atyám. Na most ebből világ azt következik, hogy nekünk pedig az Úr Jézusra kell úgy figyelni, hogy én semmit ne tegyek anélkül, hogy ne kérdezném, ne figyelnék. Ne akarnám tudni, hogy most az én megváltom, ebben a helyzetben mit tenne. Testvérek, ha nem vállaljuk ezt, és nem akarjuk ezt, soha nem fogunk előre haladni. Nekünk állandóan figyelni kell arra, hogy mit tesz az Úr Jézus. Szóval most azt mondja le valaki, hát hogy figyeljem, én nem látok semmit. A mi számunkra az Úr Jézus élete, szavai, cselekedete, bűngyűlölete, szentsége, irgalma, minden tanítása itt vannak a Bibliában. Nekünk azt kell tanulmányozni, hogy hogyan viselkedett ő, milyen volt ő. És amikor az életnek egy bizonyos helyzetében most nem tudom, mit kellene tennem, akkor a Bibliához kell fordulni. És mindig találok egy olyan bibliai tanítást, amely éppen az én mostani bizonytalan nehéz helyzetemre nézve megmondja, hogy ebben mi a Krisztus tanácsa. Mit kell most tennem, hogy kell most eljárnom, hogy kedves az Úrnak. Ehhez azt kell, hogy én tudjak mindig őrá figyelni. Úgy nem lehet, hogy én félretolom a Bibliát, és szorongató, idegesítő helyzetekben gyorsan odaszaladok, és kezdem keresni benne a választ. Akkor nem fog nekem felelni. Hanem úgy, ahogy az Úr Jézus sem azt tette, hogy egy-egy nehéz helyzetben, Atyám, most mutasd meg, mit kell tennem. Ő állandóan, olyan gyönyörűen mondta az ige, hogy hallottuk az előbb, a fiú semmit sem tud tenni, ha nem látja, hogy mit tesz az Atya. Semmit. Kicsit sem, nagyot sem. Jaj, de messze vagyunk mindjárt ettől. Az én lelkemben is, mint egy vágy, úgy érez, de jó lenne mindig. Mindig tudni, hogy mit tenne most ő. Hogy mondaná ezt meg? Hogy kérdezné ezt meg? Mit felelne erre? Mivel válaszolná meg ezt? Hogy viselné el ezt? Hogy fogadná ezt az embert? Hogy búcsúzna el tőle? Hogy fogna vele kezet? Mit gondolna róla? És mindig úgy, ahogy az Úr Jézus. Az Atya mindent megmutatott a fiúnak, ez volt az ígében. Amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Most ugyanaz a helyzet a mi esetünkben. Az Úr Jézus szeret minket, és ami készek vagyunk rá, hajlandó nekünk mindig megmutatni, mit kell tenni. Soha még nem fordult elő, hogy becsületes, istenfélő ember tanácsot kért imádkozva a Bibliája mellett az Úr Jézustól egy nehéz helyzetben, hogy ne mondta volna meg neki. Megtörtént, hogy váratta a válaszsal, azért, hogy lássa a kérése komolyságát, hogy neki magának tegye értékessé, fontossá a kérdést meg a választ. Nem azért, mintha nem tudott volna mindjárt válaszolni, vagy nem tudná, hogy mi a válasz. Néha azért nem felel nekünk, hogy magunk előtt legyen világos, hogy ez nekem nagyon fontos volt, és addig kértem, míg meg nem kaptam a feleletet. Az Úr Jézusról azt mondta ez a szakasz, olvastam az előbb, hogy hatalmat kapott arra, hogy feltámassza a halottakat. Ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Ennek két értelme van, és Jézus kétszer szól erről. Megkapta azt a hatalmat, hogy halottakat támaszt, ami tudjuk a Bibliából a Jairus leányának a visszahívását a halálból, a Naivi fiút, a Lázárét. Ki tudja még hány eset volt, a Biblia mindent nem ír meg. Maga János apostol írja, hogy ha mindent leírtunk volna, amiket Jézus tanított meg, cselekedett, akkor hát le se lehetne írni. De van egy másik megbízatása is az Úr Jézusnak, azt pedig így mondta, eljön az óra, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghalották, élni fognak. Mielőtt én erről még szólnék, valamit még meg kell közben mondanom, azért, mert én tudom, hogy több testvérünk van, akinek még most se hagy nyugtat az, hogy miért mindig Krisztusról van szó. Elmondtam már a testvéreknek, egy fájdalmas élményem, emlékem volt régi legációs időben, amikor még lelkész nevendék voltam, hogy volt olyan lelkész, akinek legátusa voltam, hogy egyenesen megmondta az első prédikáció után, hogy nem akarom többet ezt a Krisztust hallani. Beszélj a jó Istenről! Soha kellemetlen helyzetbe kerültem, azt sem tudtam, hogy mondjam a prédikációmat, mert én Krisztusról akartam beszélni. A lelkészt idegesítettem, mert hitetlen ember volt. Iparos volt, és nem lelki szolga. Nem Isten szolgál, iparos. Iparengedéllyel végezte a munkát. Csak a bevétel érdekelte. És ne beszélj Krisztusról. Itt ez van az ígében, és nekünk ehhez kell magunkat tartani. Mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Mi Istenről semmit nem tudunk, és semmit nem tudnánk, ha ő el nem jött volna. Mi csak képzelődnénk. Nekünk az Atyát a Fiú mutatta meg. Azt mondta az Úr Jézus, aki engem lát, látja az Atyát. Egyszer egy tanítvány azt mondta, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk. Hogy kérdezhetsz ilyet? Mennyi idő óta veletek vagyok? Aki engem lát, látja az Atyát. És azt akarja az Úr Jézus az Atya akaratából, ez Isten akarata, hogy amiként az Atyát tiszteli, úgy tiszteljék a Fiút. Nem lehet különbséget tenni. Ott, ahol valakinek a szíve, hogy ellenkezik az Úr Jézus tiszteletével, dicséretével, az őt megillető imádattal és hódolattal szemben, az az ember Istennek is ellensége. Hiszen az bántja meg, akit Isten legjobban szeret. Az Atya szereti a Fiút. Kezébe adott mindent. Erről jó lenne egyszer is, lehetne még külön beszélni, hogy mit jelent ez, hogy az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent, ez az ige. Engem már sokszor elgondolkozhatott és megítélt, hogy ha az Atya, a végtelen bölcsesség, a tökéletes értelem, a leghatalmasabb, legerősebb és legjobb, mindent az Úr Jézus kezébe tett. Miért van az, hogy mi pedig félünk oda tenni? Se magunkat, se az időnket, se az erőnket, se a pénzünket, se a gyerekeinket, se a gondolatainkat, se a nappalt, se az éjszakát, se a terveinket, se a fájdalmainkat, se az örömeinket. Az Atya mindent a Fiú kezébe tett. Egyszer egy innen távoli kis gyülekezetben, a laskori gyülekezetben kellett prédikálnom, és olyan hirtelen jött, hogy nem tudtam elkészülni hosszabban, de ez az ige nagyon a szívemhez szólt, és azt kérdeztem a gyülekezettől, hogy ha az Atya a Fiú kezébe tett mindent, akkor ti miért nem teszitek? És sokáig emlékezetben maradt ez a prédikáció. Miért nem teszel le minden a Fiú kezébe, ha egyszer Isten is mindent oda tett? Azt is olvastam, hogy az ítéletet egészen a Fiúnak adta. Az Atya nem ítél senkit. Rábízta az ítéletet Krisztusra. Az Atya nem ítél senkit, mi nagyon sokat ítélkezünk. Nekünk megvan a véleményünk. Néha nagyon kemény, nagyon szeretetlen, nagyon goromba, nagyon bántó, nagyon türelmetlen, nagyon irgalmatlan, vagy nagyon elhibázott. az angyal minden ítéletet a fiúnak adott, mert ő emberfia. Olyan szentséges az Isten, mert az áldott Jézus emberré lett, felvette az emberi testet, és végigjárt ebbe azt a szörnyű utat, hogy befejezte. Azért ennek az emberré lett Jézusnak adott minden ítéletet, minden hatalmat az ember felett. Hatalma adott neki arra, hogy felvegye az ítéletünket, a bűneinket, és arra, hogy ítéletet gyakorolja minden ember felett. Nagyon mély és komoly és szent dolgok ezek. És most térjünk még egy kicsit ide vissza, amit előbb olvastam, úgy említettem. Eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mikor olvastam ezt az igét, elgondolkozva mellette, mint sokszor máskor is, most is eltöltötte a szívemet a vágy, hogy hadd éljem még én meg ezt az órát itt álmoston, amikor a halottak meghallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élnek. Olyan jó lenne egyszer, ha azt megélhetném, hogy jönnek férfiak és asszonyok, és mondják, hogy halott voltam, de íme élek. Isteni igéje, élő szava szíven talált engem. Az Úr Jézus engem megelevenített. Nekem az Úr Jézus élő hitet adott. Én süket voltam, de most hallok. Vak voltam, látok. A kezem béna volt, de most mozdul. Nem tudtam az úton járni, de most csak ezen akarok menni az ő nyomába. Meghallottam az ő szavát, és élek. De amikor ezt valaki el tudja mondani, ezt átélte, azokra vonatkozik majd ez, hogy akik a jót tették, az életre támadtak fel. Akik pedig befogták a fülüket, hogy ne vallják, direkt kikerülik az alkalmakat, ahol az Úr Jézus szólhat nekik. Hiszen legtöbb ember ezért nem jön. Az nem igaz. Senki ne higgye, azért nem jönnek, mert bajuk van a pappal, vagy a gondokkal, vagy valaki mással. Ez csak egy magamentő magyarázat. Ez az igazság, hogy nem akarják hallani a hangját. De a koporsóból nem akarnak kijönni. Nekik az a halott állapot jó. Akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Ez az egyetlen jó, és ez az egyetlen rossz. Akik a jót tették, ez, hogy magukat a kezébe tették, ez a jót tették. Akik pedig rosszat cselekedtek, hogy elzárkóztak tőle. Aszerint egyik az életre, másik az ítéletre támad fel. És olyan szépen mondja az Úr Jézus, hogy ezt én nem személyes bosszúból teszem, nem azért, mert engem megvetettek, kizártak, nem szerettek, semmibe se néztek, egy életen át nem szóltak hozzám, sokkal többen becsülték az embereket, azok segítségét, a pénzt, maguk erejét, hanem én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle, tudnék az atyától hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Most megint egy nagyon rövid időre álljunk itt meg. Amikor az Úr Jézus elmondta ezt a tanítását, akkor így szólt, eljön az óra, és az most van. Nem azt mondta a hallgatóinak, hogy most nagyon komoly dolgokat mondok nektek, ehhez kell legalább egy nap, menjetek haza, gondoljátok át, igazat mondtam-e, aztán döntsetek, hanem azt mondta, hogy most van. Ez a csodálatos az Úr Jézus szavában, hogy mindig most. Ő semmit se úgy ígér, hogy majd. Most. Abban a pillanatban, amikor valaki hozzáfordul, ez a most itt van. Ott volt nagypénteken az a szörnyű gonosztevő. Nem bírt vele senki. Se tűzzel, se vassal, se szeggel, se korbácsal, se börtönnel, se keresztfával. De meghallotta azt a néhány szót. Jézus imádságát. És csak annyit tudok mondani, hogy emlékezzél meg róla. Még ma velem leszel. Most. Nincs messze. Nem majd valamikor. És néhány óra múlva már ott volt. Aki hallja, és ennek a meghalásnak az ideje most van. Lehet a ti szívetekben is többször volt ilyen vita, hogy biztos vagyok benne többen, hogy a szívükkel beszélnek és mondják, hogy ez mind igaz. Ezen gondolkozni kell. Végül is ezt el kell fogadni. De most. Most van. Egy nagyon áldott szolgája volt Istennek, Stott Károly. Neki egy különös kegyelmet adott az Isten, amit akinek nem arra nem tudja csinálni, nem tudná megtenni, és a próbálnál nem lenne eredménye. vagy csak néha lehet, és adatik meg, de neki igen sokszor nevet adott, hogy amikor prédikált, a lelkével úgy érezte, látta a hallgatóságban, hogy kivel hogy fogan az ige, és akkor biztatta őket arra, hogy döntsék el most. Egyesek ott maradtak beszélgetni, letérdeltette, ebben ahol voltak, néha csak egy szobában folyt a biblióra, akkor a divány mellé, vagy a padok elé, és azt mondta neki, most. Mondd el az Úr Jézusnak, hogy mostantól kezdve az övé vagy. Nagyon sok ember boldog hitet nyert, úgy álltak fel a térdükről, újjászületve, új emberként. Most. Egyszer egy olyan valaki után járt sokat, akit nagyon szeretett volna Krisztushoz vezetni, ez egy tengerésztiszt volt, és többször gúnyosan nyilatkozott erre a szubkáról, hogy az mindenkit amennyibe akar vinni. És ő megüzette neki, hogy meg fogja látogatni. Megijedt a kapitány nagyon. Most mit csináljon? Hát ugye úri emberek, így mondjuk az igenhirdető is, az a kapitány is bizonyos formákban be kell tartani. Bejelentette szubkáról, hogy meglátogatja. És elbújt valahova az ágy alá a kapitány. Keresd a szobába, és onnan húzta ki. Állj fel, és akkor mondta neki szépen, hogy úgyis utolér a kegyelem, térdeljünk le. És a tengerésztiszt ott letérdelve az Úr Jézusnak adta a szívét. Most. Boldog, aki ezt így érti meg, hogy nekem nem tanakodni kell ezen. Amint én azt mondom, hogy Uram Jézus, ezzel a kis sötét szívemmel, sokféle tudatlanságommal és számtalan bűnömmel, makacságommal, én most magamat kezedbe adom. Abban a pillanatban a kegyelem körülfogja az embert. Még talán semmit nem érez, de már be van zárva. És egyre közelebb vonja, neki tudni kell, hogy attól kezdve én a tied vagyok. És ezt mondani kell magamnak, a saját lelkemnek, és az Úr Jézusnak is. A kísértések idején, a kételkedések idején. Most ezt a mostot még egy kicsit megtoldjuk, és pedig egy olyan kérdést kell ismét felvetnem, erről én látom, hogy nekem többször kell szólni, mert a nyilván kérkedik a hitetlenség a mi községünkbe is. És olyan szégyen nélkül, hogy így mondjam, és pironkodás nélkül mondják nagyon vallásos emberek is, hogy a halála mindennek vége van. És ez egy olyan megcsúfolása az Isten igéjének, sok drága kijelentésének, ígéretének, hogy erről újra szólni kell. Ki jönnek? Mindenkire vonatkozik. Vagy az életre, vagy ítéletre, de ki jönnek? És a kiszólító Krisztus lesz. Ez is különös. Az a Jézus, aki emberré lett, emberi testben meghalt, akit Isten hatalma föltámasztott. Az a Jézus kapott hatalmat arra, hogy minden halottat előszólítson. Mindenki tűzben égett, meg bomba tépte szét, a tenger nyelte el. Mindenkit előszólít. Benne van a Bibliában az ő számára, a meg se lévők is olyanok, amik nincsenek is akarja, előszólítja, hogy meglevőket. És akkor már mindenkinek jönni kell. De boldogok lesznek azok, akik az ismerős és olyan nagyon szeretett Úr Jézusnak a hangját hallják majd meg is. Az ő kiszólítására, az ő arcára ragyog fel. Nem ilyen szörnyű lesz azok, akik a kicsúfolt és megvetett Jézust látják majd dicsőségben, minden hatalommal beruházva. Angyal seregek közepette, amint beül a királyi székbe, hogy ítéletet gyakoroljon, és elő kell állni. És ő sorra igaz bíró, bemutatja az alkalmakat. Gyerekkortól kezdve, hogy szólt, hogy hívott álomban, prédikációban, sok mindenben, koporsókkal, ajándékokkal, millió bizonyítékot kell oda sorra fogja tenni. Én akartam, ti nem akartál. Félelmes dolog ez, és senki sem hagyja a szívébe ezt a valga, nyugtató gondolatot, hogy ha meghalok, úgyis vége, mert sokan így gondolják, ezért van annyi öngyilkosság. De aki öngyilkos lesz, az sieteti az ítéletét. Hamarabb megy ítéletre, mint ahogy mennie kellene. Nem használja fel azt a kicsi időt, ami még a kegyelemre neki adva, hanem saját magát sieteti az Isten haragja felé. Befejezem egy bibliai ígével. János apostol írt, tudjuk, három levelet. Egyik levelében, az első levelében, az 5. fejezetben van egy mondat. 12. versben az van, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ebből világos, hogy semmilyen vallásos ragaszkodás, semmilyen papi szertartás, semmilyen saját jó cselekedet nem visz az életre. Az örök élete. Csak aki él a fiú. És ez az óra most van. Most szól nekünk, és most hív, és most vár minket. Hadd tegyem azt, amit nem szoktam. Hadd olvassam el még egyszer a textust. Megszólal tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom nektek. A fiú semmit sem tud tenni, ha nem látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának önmagában van élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy önmagában legyen élete, sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletre tartson, mert emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, melyre mindazok, akik a sírban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Imádkozzunk! Dicsérünk téged, megváltó Krisztusunk, aki alázatosan, engedelmesen, olyan szentségesen egy tudtál lenni az atyával, és egy ilyen közösségbe akarsz minket is vonni magadhoz, hogy legyünk teljesen tehetetlenek és erőtelenek magunk erejében, okoskodásában, hogy ne tudjunk tenni semmit, még nem látjuk, hogy mit teszel te. De ha messze vagy, nem láthatjuk, ha távol vagy, hangodat nem halljuk. Engedd megtapasztalni a drága ígét, hogy aki a fiú, azé az élet. Ígédben benne van, te magad mondtad, hogy a szívünkbe akarsz költözni, hiszen tiédnek mondtad, ti én bennem, és én ti bennetek. Engedd ezt megtapasztalni, segíts erre. Énekeltük, hogy milyen jó, ha az ember a bűntől szabad. Mi nem tudjuk magunkat megszabadítani. Te vagy a szabadító. Szabadíts meg, tégy szabaddá. Mi megnyitjuk a mi szívünk ajtaját, hogy jöjj be most. Foglald el azt most. Ó, segíts, hadd tudjuk mondani. Mostantól kezdve, tiéd vagyok mindörökké. Amen.
Kempis Tamás könyvéből olvasok, az emberi nyomorúság szemlélése. Akárhol vagy és akárhova fordulsz, csak nyomorult vagy, ha Istenhez nem folyamodol. Mit zúgolódol, hogy nem történik minden kedved és akaratod szerint? Ki az, akinek minden kívánsága kedve szerint telik? Sem én, sem te, sem más, e föld színén. Nincs a világon senki keserűség nélkül, sem király, sem pápa. Kinek van jobb dolga? Bizonyára annak, aki Istenért valamit szenvedni tud. Sok gyönge és gyáva ezt mondja, de boldog ez, vagy amaz az ember. Lám, mi gazdag, milyen nagy úr, milyen hatalmas, milyen tekintélyes. De tekints csak a mennyei javakra, meglátod, hogy minden világi javak csak semmik, igen bizonytalanok, sőt inkább terhesek, mert gond és rettegés nélkül nem bírhatók. Nem abban áll az ember boldogsága, hogy világi javakkal bővelkedik, mert elég neki a középszerűség. Bizony, igazi nyomorúság a világi élet. Minél jobban törekszik az ember a lelki életre, annál keserűbb neki ez az élet, mivel jobban érzi és világosabban látja a romlott emberi természet fogyatkozásait. mert hogy ennie, innia kell, hogy aludnia és ébren kell lennie, hogy fáradnia, és a természet egyéb szükségeinek kénytelen magát alávetni, bizony nagy baj, és a lelki embernek kész nyomorúság, aki örömes szabadulna mindentől, és ment lenne minden bűntől. Mert nagy teher a belső embernek a sok testi szükséglete világon. Azért könyörög Szent Dávid nagy fohászkodása, hogy megszabaduljon az eféléktől. Uram, szabadíts meg engem sokféle szükségeimtől. De jaj azoknak, akik be nem ismerik nyomorúságos voltukat, s még nagyobb jaj azoknak, akik még szeretik is ezt a nyomorúságot, azt a mulandó életet. Sokan, akik munkájukkal, sőt koldulással alig szerzik be a szükségeseket, annyira ragaszkodnak e világhoz, hogyha mindenkor itt élhetnének, a mennyországgal semmit sem törődnének. Ó, esztelen és hitetlen szívű emberek, kik oly nagyon ragaszkodnak a földhöz, hogy csak a testiek ízlenek nekik. De szegények végtére maguk kárán tanulják meg, milyen hitvány és semmi volt, amit szerettek. Isten szentjei pedig és Krisztus minden barátja. Nem azzal gondoltak, mi kedvezetesnek, sem azzal, ami csak ideig óráig csillog, hanem minden reményük és igyekezetük a mennyei javak után sóhajtott. Oda föl, az örökkévaló és láthatatlan javakra irányult minden kívánságuk, hogy a látható dolgok szeretete valahogy alávalóságokra ne ragadja őket. Édes testvérem, ne hagyd magadban meghűlni a lelki erőmenetelre való bizadalmat, van még hozzá időd és órád. Miért akarod napról napra halogatni a szándékodat? Kelj fel és tüstént fogj hozzá és mondd, most az ideje a munkának, most itt az idő, hogy magamat megjobbítsam. Mikor rosszul vagy, mikor bajod van, akkor van a próbatétel ideje. Tűzön-vizen át kell menned, és csak úgy jutsz nyugalomra. Ha magadon erőt nem veszel, vétkeiddel sem bírsz. Amíg ezt a gyarló testet viseljük, vétek nélkül nem mehetünk, és nem lehetünk. Sem unalom nélkül, sem bánat nélkül nem élhetünk. Örömest akarnánk megszabadulni minden nyomorúságunktól, de minthogy bűneink által elvesztettük az ártatlanságot, az igaz boldogságtól is meg vagyunk fosztva. Nem marad egyéb hátra, tűrnünk, szenvednünk kell, és Isten irgalmasságát várnunk, míg elmúlik-e vétkes világ, se halandóságot felváltja az élet. Ó, de nagy az emberi gyarlóság, mely mindig hajlandó vétekre. Ha megvallod Istennek bűneidet, de holnap ismét elköveted azt. Most eltökélted magad, hogy óvatos leszel, és egy óra múlva úgy viseled magad, mint ha semmit sem ígértél volna. Azért méltán alázódunk meg, és soha nagyra nem tarthatjuk magunkat, mivel olyan gyarlók és annyira álhatatlanok vagyunk. Hamar el is veszíthetjük anyagságunkkal, amihez Isten kegyelméből sok fáradtsággal nagy nehezen jutottunk. Végtére mi lesz belőlünk, ha olykorán elhagyjuk magunkat? Jaj nekünk, ha úgy akarjuk magunkat a nyugalomnak adni, mintha most már békesség és biztonság volna, pedig magunk viseletén még nyoma sem látszik a szentségnek. Bizonyára nagyon szükséges volna, hogy újra jámbor életre tanítsanak, mintha csak most kezdenénk Isten szolgálatához. Így talán lehetne reményünk, hogy megjavulunk, és a tökéletesedés felé előre haladunk. Elmélkedés a halálról. Itt igen hamar véged lesz. Lásd azért, miképpen végzett dolgaidat. Ma él az ember, holnap elenyészik. Mikor pedig szem elől eltűnik, hamar feledésbe megy. Ó, milyen nagy az ember szívének tompasága és keménysége, hogy csak a jelenről gondoskodik, és a jövendővel jobban nem törődik. Minden cselekedetben és gondolatban úgy kellene viselkedned, mintha még ma meg kellene halnod. Ha tiszta volna a lelkismeretet, nem igen félnél a haláltól. Jobb volna a bűntől ovakodnod, mint a haláltól futnod. Ha ma nem vagy készen, holnap hogyan leszel? Bizonytalan a holnap, és honnan tudod, hogy a holnap rejád, virrad? Mi haszna soká élni, ha oly keveset javulunk? Jaj, nem mindenkor javít a hosszú élet, sőt gyakran csak jobban szaporítja a bűnt. Bárcsak is egyetlen egy napon jól viseltük volna magunkat a világon. Sokan számlálják megtérésük esztendeit, de jobbulásuknak alig van látszatja. Ha rettenetes a halál, talán veszedelmesebb a hosszú élet. Boldog, aki halála óráját mindenkor szem előtt tartja, és naponként készül a kimúlásra. Ha láttál valaha embert meghalni, gondold meg, hogy azon az úton te is átmégy. Reggel azt gondolt, hogy az estét nem éred meg. Ha pedig besteledik a reggelt, ne ígérd meg magadnak. Készen légy tehát mindenkor is úgy éj, hogy a halál soha készületlenül ne találja. Mikor az utolsóra eljön, egészen másképp kezdesz majd ítélni teljes lefolyt életedről, és nagyon megbánod, hogy olyan restés, tunya voltál.